találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak. Országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kunbaracs és Kun-Adacs között 3000 négyzetméteren, Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő aljnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Szászhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása. A Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeiszakaja.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
Az időjárásról.
Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kedves hallgatóink, ahogy nézzük a meteorológiai előrejelzést, itt Észak-Magyarországon és Miskolcon is közelíti a 40 fokot a legmagasabb napi hőmérséklet. Hogy hogyan viseljük mindezt el, hogyan tudunk vigyázni magunkra, arról beszélgetünk a következő percekben dr. Pintér Ferenccel, a Meteoklinika igazgatójával. Rendkívül szokatlan ez az időjárás, és tulajdonképpen tanácstalanok vagyunk már, hogy is vészeljük el ezeket a 40 fok körüli hőmérsékleteket. Tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját. Jó napot kívánok! Milyen tanácsokat lehet adni ebben a szörnyűséges időben, mert nincs már rá más jelző?
Pedig csókolom, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Hát bizony, példátlan helyzet állt elő, és ennek ugye az egyik része csak az, hogy 40 fok körül is, sőt a következő napokban feletti hőmérsékletekre is készülnünk kell. Még súlyosabb probléma, hogy tartósan fennáll ez a rendkívül magas hőmérséklet. Tudnélik, a szervezetünk az egyszeri kiugró értéket még csak-csak tudná kompenzálni, azonban az ilyen tartós, magas hőmérsékleti értékekben fokozatosan kifárad, és egyre szélsőségesebb helyzetbe kerül. És hát ehhez még hozzájön egy valóban tragikus dolog, ez pedig az, hogy az elmúlt napokban még az ország jó részén legalábbis viszonylag frissebbek voltak a hajnalok, és ezek megadták a lehetőséget arra, hogy egy picit megpihenjen a szervezetünk, tudjunk egy kicsit szellőztetni, és ez most lényegében az ország teljes területén meg fog szűnni, és különösen a nagyvárosokban jóval 25 fok feletti hőmérsékletek is várhatók, a leghűvösebb hajnali órákban is, az éjszaka nagy részében pedig 30 fok körüli feletti hőmérsékletek is velünk lesznek. Tehát gyakorlatilag ez a bizonyos felfrissülésnek is a lehetősége megszűnik, ami azt jelenti, hogy napokon keresztül a nap 24 órájában olyan hőterhelés alatt fog állni a szervezetünk, amikor a természetes hőleadás már nem biztosítja a szervezetnek a normális működését. Tehát a folyamatos izzadás lesz az, ami fönn tudja még tartani a hőegyensúlyt. Ez viszont egy nagyon komoly terhelő tényező a szervezet számára, és ez az, ami a szervezetünket, a keringési rendszerünket, a légzőrendszerünket szélsőségesen meg fogja terhelni.
Vannak-e gyakorlati tanácsok mindennek elviselésére?
Túl kell élni, nincs mese. Két dolog minden esetre, amit mondjunk el, és oldja meg mindenki a saját lehetőségei szerint, mert tényleg mindenkinek más az élethelyzet, és valóban extrém helyzetről van szó. Az egyik az, hogy mindenképpen valamilyen módon gondoskodjunk a folyamatos hőterhelésnek legalább időszakos, de hosszabb időre történő megszakításáról. Tehát vagy menjünk légkondicionált helyre, vagy üljünk bele egy hűvös kádvízbe, de tartósan. Szóval mindenkinek biztos megvan erre a lehetősége, muszáj ezt megtenni, nem fogjuk károsodás nélkül kibírni, ha napokig el kell viselni. A másik, ugye említettük, hogy az izzadás biztosítja a hőegyensúly fenntartásának a lehetőségét. Az izzadást nem szabad gátolni, és ami ehhez feltétlenül szükséges, hát bizony az a víz. És erről, ennek a beviteléről folyamatosan kell gondoskodni, még akkor is, ha a szomjúságérzetünk nem ad erre kellő támpontot. És amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy ezzel a verítékezéssel sajnos nagyon sok sót, ásványi anyagokat is veszítünk, és ha csak a vizet pótoljuk, és a sót nem, akkor fölborul a szervezetnek az elektrolit egyensúlya, és ennek megint csak nagyon súlyos következményei vannak. Tehát minimum az, hogy jobban sózzuk meg az ételeket, fogyasszunk olyan ételeket, italokat, aminek nagyobb a sótartalma, most nem szabad ezzel spórolni, és hát egyéb ásványi anyagokat pedig általában már csak ilyen mennyiségben étrendkiegészítőkkel tudjuk pótolni.
Nem beszéltünk még az UV-sugárzásról, hát én most nagyon ideális helyzetben hűtött szobában vagyok, de az előbb kimentem egy pár pillanatra napszemüveg nélkül, és egészen hosszú ideig nem láttam utána, amikor visszajöttem a szobába.
Igen, itt a napsugárzásnak ez a maximális szintje, amiben most részünk van, ez többféle módon is roppant veszélyes. Az egyik, hogy ez olyan plusz hőbevitelt okoz a szervezet számára, amit aztán már végképp nagyon sok ember szervezete nem is tud kompenzálni, és bizony a halálos hőguta is kialakulhat. A másik dolog, hogy nagyon magas az UVB sugárzás is, és ez egy újabb veszélyforrás, ami mostan fenyeget bennünket, ez is a strandolókat is. Tudnélik, még a megfelelő napvédő készítmények alkalmazása mellett is roppant megterhelő ez a mennyiségű sugárzás. Az extrém szint közelében, 8-as szint közelében alakul a vízpartokon a UV-sugárzás értéke, és ne felejtsük el, nem csak a bőrünk, hanem a szemünk UVB védelméről is feltétlenül gondoskodni kell, mert ebben az erős sugárzásban az is könnyen károsodhat.
És ugye, ha vízben vagyunk, akkor is ér minket ez a sugárzás, tehát ez nem véd meg tőle.
Így igaz, és itt két dologra is figyeljünk. Az egyik a napszúrásnak a kockázata. Tehát amennyiben fedetlen fővel, lehet, hogy csak derékig, de még nyakig is lehetünk a vízben, azonban ha a fejünk, hogy ügyesen vigyázunk a frizuránkra is, és a fejünknek a védelméről, hűtéséről nem gondoskodunk, sajnos ennél a hőmérsékleti és sugárzási értéknél nagyon könnyen kialakul az egyáltalán nem veszélytelen napszúrásnak is a problémája, és hát erre is oda kell figyelni, és nagyon sok hőegyensúlyi zavarra oda kell figyelni, mert igen komoly következményei lesznek, és ki kell mondanunk ennek a hőhullámnak a végére bizony igen sok, biztosra vehető, hogy sok-sok száz többlethalálozással kell számolni ezeknek az erős terheléseknek a következményeként. Minden meg kell tenni, hogy minél kisebb legyen ez a szám.
Hát ez nagyon súlyos mondat, amit kimondott, de nagyon jó, hogy kimondta, mert figyelmezteti az embereket, és gondolom, hogy ez nem korfüggő, tehát nem csak az öregeknek, időseknek kell vigyázni, de vajon milyen tünetekre figyeljünk, akár magunknál, akár a környezetünkben, ami már nagy bajt jelenthet?
Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magunkra, hanem a környezetünkre is figyeljünk, mert például a hőguta az egy nagyon alattomos dolog, és pontosan ez az, ami nagyon könnyen halálos kimenetelű lehet. Azért alattomos, mert hirtelen tud kialakulni, és az, akinél ez kialakul, mire észrevenné magán, hogy már ő a veszélyeztetett, addigra már könnyen maga tehetetlenné válhat. Tudnélik, itt már megszűnik az izzadás, tehát a szervezet végül is feladja a védekezést, és megy fel a testhőmérséklet, ilyenkor már kialakul a zavartság, eszméletvesztés, és itt amennyiben nagyon-nagyon gyorsan nem kerül sor a megfelelő orvosi ellátásra, tehát azonnali mentőt kell hívni, azonnal hűvös helyre kell vinni, a testnek a hőmérsékletének a csökkentését mindenképpen meg kell oldani. A 42 fokos testhőmérsékletnél már közvetlen életveszélyben vagyunk, mert ellenkező esetben ez bizony halálos kimenetelű lehet. És ne felejtsük el azt sem, hogy akik túlélik az ilyen súlyos hőgutát, nagyon komoly, maradandó szervi károsodásokkal kell sajnos számolni. Még egy dolgot azért tegyünk hozzá. Tehát nem néhány napban kell gondolkodnunk, hanem a hőhullám, még ha kicsi alacsonyabb hőmérsékleten is, de még mindig az extrém szinten tartósan velünk lesz. Tehát még ezen a héten túlnyúlóan is. Tehát amikor itt gondolkodunk arról, hogy hogyan éljük ezt túl, hogyan hárítsuk el ezeket a szervezetünket élő veszélyeket, akkor itt valójában egy rendszer szintű gondolkodásra van szükség. Mert nem egy-két napot kell megoldanunk, hanem egész nyugodtan, még legalább egy hétben, sőt hosszabb időszakban kell gondolkodni. És hát ugye itt tudni kell, hogy az időjárás érzékeny emberek azok, akik elsősorban és legsúlyosabban veszélyeztetettek. Tudnék, ők azok, akik még a nagyjából normálisnak tekinthető időjárási viszonyokra is problémásan reagálnak. Még azok is komoly problémákat okoznak az esetükben. Tehát erősen romlik az életminőségük, sokat romlik az egészségi állapotuk. Hát az ilyen extrém helyzetekben aztán ez sokszorozódva jelentkezik. Tehát nagyon fontos dolog, hogy mindenki fölismerje az időjárás érzékenységét, és hát ez ellen tenni is lehet, és ma már és tenni is kell, mert amennyiben ezek az ismétlődő hőhullámok, amire számítani kell. Az ENSZ főtitkár is most tett közzé egy nyilatkozatot, hogy a meleg nyarat, forró ősz fogja követni. Indul ez az El Niño, ami ugye megint csak fokozni fogja itt az extremitásokat hosszú távon, egy éven keresztül is. Nincs más megoldás, mint a szervezetünket a lehető legjobb módon fölkészíteni a következő hetek, hónapok, sőt akár az éveknek is erre a plusz terhelésére. És ebben rendkívül fontos, hogy azt, amit megtehetünk az időjárás érzékenységnek, ezeknek a szélsőséges, széles területi reakcióknak a helyreállítását megtegyük.
Nagyon szépen köszönjük, hát nem lettünk feldobva mindattól, amit mondott, viszont nagyon oda kell figyelnünk rá, és megfogadni a jó tanácsokat. Kedves hallgatóink, dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját hallottuk, köszönjük szépen a jó tanácsokat, viszont hallásra.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Nagy magányomban álmodoztam róla, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket itt hagytál nekem, egy emlék már, mely még mindig él. A rossz perceim vissza-vissza térnek, ha véletlenül megtalállak téged. Nézlek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzol, miért mondtad nekem. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is képheted. Négy szürke fal, egy rádió, egy asztal, egy nagy trikó, ezt még tőled kaptam. Képek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzóul miért mondtad nekem. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is képheted. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is képheted. ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is tépheted. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is tépheted. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is tépheted.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Sajó Senyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újra 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszínért szállítását hallják.
Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehettünk ma tanúi, miről szólt ez a mai esemény, ön hogyan látta?
Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk, és ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajó Senyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszak alkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta meg, ő tette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új, például műhelyben, a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is, de mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmód tanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőlem merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarország a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recseg-ropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével. 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban. Tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Félszegben is dolgozni.
Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
Hűsáfárnak kell lennie, hogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményi ellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. De legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ezeknek, hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársak, mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogás, mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel, mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársakra van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálata, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyházak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, hogy ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
Barna Sándorral, Tiszáninedi Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézmény vezetői beiktatásra összegyűlteket?
Ismét a meghívó ígéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodni, a döntésekben bölcsnek és éles látónak lennie, és és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé, és tulajdonképpen nagyon jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen, egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a sajósenyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk. Mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgy is kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
Imént beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani szülők, tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
Az intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, 2 kérdésem lenni. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsinati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal érnek, nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor, nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal, ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak, mondhatjuk így talán ugye az intézményvezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről, mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, akár bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyezel minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda, amoda területekre, engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkben. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit, milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas ige hirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve, egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van le, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
Hát nagyon jó hangulat. Az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz. És hát jó, a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy a Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
Kedves hallgatóink, Sajó Senyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Rebeka. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, o sol. A noite, a morte, o lácio, o sol. É peroba do campo, no da madeira. Caenga, caendeia, é matita pereira. É matera de vento, muda e vansara. É mistério profundo, é quero, não quero. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga vão, festa da comiera. É a chuva chovendo, a conversa arrepia das águas de março. É o fim da canseira, é a pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão. Pedra de atiradeira, uma ave no sol, uma ave no chão. Regato, uma fonte, pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto descosto, é pouco sozinho. Este é um prego, é uma conta, é conto. Pingo pingado, é uma ponta, é ponte. Uma peixe, é gesto, prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a linha, é o dia, é o fim da picada. E a garrafa de cana, estelhaço na estrada. O projeto da casa, e o copo na cama. E um carro enguiçado, é a lama, é a lama. É passo, uma ponte, é o sapo, uma rá. É o resto de mato na luz da manhã. Somos águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma cobra, pão, João e José. Espinho na mão, é corte no pé. Somos águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma paz, uma ponte, um sapo, uma rá. É belo horizonte, é febre tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. braço de toco, logo sozinho, pá, pedra, um pouco sozinho, pedra, um pouco sozinho. Sozinho.